Thank you. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai délelőtti Isten tisztelet keretében egy ószövetségi történetet, illetve több történetet, de egy témakörre és egy élethelyzetre vonatkozó történetet, illetve történeteket szeretnék megemlíteni. És szeretném, hogyha ezekből levonnánk azokat a tanulságokat, amelyek nélkülözhetetlenek mindannyiunk üdvössége szempontjából. Az ószövetségi történetek tele vannak olyan tanulságokkal, amik nem csak azért irattak meg ugye ezek a történetek, hogy mi tájékozottabbak legyünk, meg gyönyörködjünk a történet szépségeiben, hanem megirattak a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Én Dávid életéből szeretnék három mozzanatot felidézni. Dávidról mit mondunk? Dávid, az Úr hogy nevezte őt? Az Isten szíve szerint való ember. És miért szoktuk mondani, hogy Dávid az Isten szíve szerint való ember? Így van, ezt szoktuk mondani, így van, hogy mert belátta a bűnét, megbánta, elismerte, nem kendőzte, így van. De most egy egészen más oldaláról szeretném, hogyha Dávid jellemét megnéznénk, amitől nyugodtan elmondhatjuk, hogy ettől is az ő szíve szerint való ember, Isten szíve szerint való ember volt. És már csak egy gondolatot hadd mondjak még, mielőtt elkezdjük a gondolatmenetet végig áttekinteni, hogy ha ez a jellemvonás nincs meg bennünk, ami benne volt Dávidban, amiről most fogunk szólni, ki kell, hogy mondjam, hogy nem nyerhetjük el az örök életet. Annyira alapvető dolog az, ami Dávid életében kidomborodik, meglátszik, és erről szeretném, hogyha ma közösen gondolkodnánk. Ehhez kezdjük el az első történetet megnézni. Sámuel első könyve, 24. fejezet. Sámuel első könyve, 24. fejezetében nézzük meg a másodiktól terjedő verset. Ugye, bocsánat, csak az előzményekről annyit, ugye mindent nem fogunk olvasni, csak néhány Biblia verset. Ugye az előzményekről annyit, hogy Saul ugye halálra keresi Dávidot. Sault az Úr elvetette, felkente Sámuel próféta által Dávidot már királynak, de ugye még Saul uralkodik, és Saul féltékeny, és meg akarja öletni Dávidot, és üldözi valóban éveken keresztül, közel 10 évig kell Saul elől Dávidnak menekülnie. És nézzük meg, azt olvassuk a második versben, Sámuel első könyve 24. fejezet második versében, hogy történt pedig, hogy amikor visszatért Saul a filiszteusok üldözéséből, megüzenték néki mondván, imé Dávid az Engedi pusztájában van. Maga mellé vett azért Saul az egész Izrael közül 3000 válogatott embert, és elment, hogy megkeresse Dávidot és az ő embereit a vadkecskék kősziklájén. És eljutott a juhaklokhoz, amelyek az útfélen vannak, ahol egy barlang volt. És bement Saul, hogy ott szükségét végezze. Dávid pedig és az ő emberei a barlang rejtekeiben voltak. Akkor mondták Dávidnak az ő emberei, imé ez az a nap, amelyről azt mondotta az Úr néked, imé kezedbe adom ellenségedet, hogy úgy cselekedjél vele, amint néked tetszik. Felkelt azért Dávid, és elmetszé orozva Saul ruhájának szárnyát. Egyelőre, bocsánat, itt megállunk, majd mindjárt folytatjuk a történetet, de egyelőre itt álljunk meg. Dávid 600 emberrel van, Saul 3000 emberrel. Ott van a barlangban, bemegy oda Saul, azt hiszi egyedül van, és Dávid hatalmába keríthetné, azaz azt tehetne vele, amit akar Dávid és az ő emberei. És hadd kérdezzem meg, hogy Dávid katonái hogy értékelik ezt a helyzetet? Hogy értékelik? Nem katonái, bocsánat, hanem emberei vagy. Hogy értékelik? Az Isten jele ez, az Isten mutatja neked ezt a jelet, hogy most itt van, megölheted Sault. Szeretném megkérdezni, hogy emberileg nézve lett volna-e ennek valami alapja? Találhatott volna-e például Dávid is indokot arra, hogy megölje Sault. Milyen indokot? Az Úr mit jelentett ki? Hogy Sault elvetette. A király Dávid lesz. Saul hogy uralkodott? Javára vált az országnak már ebben az időben? Csak kárára vált az országnak. És itt van az adott pillanat, amikor ezt meg lehetne valósítani. Hát az Úr mondta, hogy ez így lesz. Hát nyilván nekem is meg kell tenni a magam részét. Itt van a kedvező pillanat. Jelnek, Istentől jövő jelnek tekintették ezt a helyzetet. Menjünk tovább, és a 6-tól 8-ig terjedő verseket is olvassuk el. Ugye Dávid oda megy, és Saul ruhájának a szegélyéből a köntösének egy kis darabját vágja le, és történt pedig ezután, hogy megesett a Dávid szíve rajta, hogy elmetszette Saul ruhájának szárnyát. És mondta az ő embereinek, oltalmazzon meg engem az Úr attól, hogy így dolgot cselekedjem az én urammal, az Úrnak felkentjével, hogy kezemet felemeljem ellene, mert az Úrnak felkentje ő. És megfette Dávid kemény szókkal embereit, és nem engedte meg nekik, hogy Saul ellen támadjanak. Idáig. Az emberek mit akartak? Megölni Sault. Dávid mit akart? Szó nincs róla, kemény szókkal fette meg az ő embereit. Hadd kérdezzem meg, mi volt a különbség Dávid és Dávid emberei között? Dávid emberei miért akarták megölni Sault, és Dávid pedig miért nem akarta megtenni ezt? Igen. És mi volt benne? Szerintetek Dávid hogy érzett Saul iránt? Igen. És szerintetek szerette ő Sault, vagy nem szerette? Szerette. Igen. Tehát volt benne szeretet és megbecsülés az ellenség iránt. Igen, Isten iránti mélységes szeretete volt, és ez kimunkálta benne az ellensége iránti szeretetet is. Álljunk meg itt egy pillanatra, és ez az, amiről ma délelőtt főként szeretném, hogyha szólnánk, hogy mi tudjuk-e igazából szeretni a mi ellenségeinket? Tudjuk-e a javukat akarni az ellenségeinknek? Nagyon elgondolkodtató ez önmagában ez a kérdés, de szeretném azt megkérdezni, hogy ha az emberben nincs szeretet, akár az ellenségei iránt is, akkor mire hajlamos az ember? Tud-e az ember akkor igazságosan véleményt mondani a saját ellensége cselekedeteiről is, iránta tanúsított negatív cselekedeteiről? Tudunk-e reálisan gondolkodni, ha nem szeretjük őt? Nem. Miért? Mert azt mondja a Biblia, hogy ha valaki gyűlöli az ő atyafiát, akkor a sötétségben jár, a sötétség megvakította az ő szemeit, és nem tudja, hogy hova megy. Tehát, ha én gyűlölök valakit, nem szeretek valakit, lehet, hogy tényleg valamiben nincs igaza, lehet, hogy tényleg nagyon gonosz dolgokat cselekszik, de nem tudom reálisan látni, akkor mindent rossznak fogok értékelni, ami lehet, hogy esetleg éppen még jó is benne, mert ugye nincs olyan ember, akiben csak rossz van, és akiben csak jó van. Ugye mindannyiunk életében van ilyen is, van olyan is. De ha én haragszom a másikra, ellenszenved, szeretetlenséget hordozok a szívemben, akkor csak a rosszat fogom látni benne, elvakítja a szememet, és nem fogom tudni igazából az igazságos utat követni, és nem fogom meghallani az Isten hangját, akkor csak a magam ellenszenve fog dörömbölni a fülemben, hogy ja igen, hát persze, ő ilyen, ezt is tette, gyilkos, meg akart engem ölni, persze, hogy meg kell tennem ezt, nem tudom, értjük? Tehát akkor ezek a gondolatok fognak rajzani bennem, és mire fogom fogni? Hogy hát ez az Isten útja, Hát ez az Isten útja, hiszen hát ő ezt előre kijelentette, hogy stb. Az ember teljesen torzul tud akkor látni, hogyha haragot melenget, és szeretetlenséget melenget, sőt, netán gyűlöletet melenget a szívében azok ellen, akik ő ellene vétkeztek. Nézzük meg, nagyon érdekes, Dávid miért tudott ilyen lenni Saullal szemben, mit mondtunk? Mert szeretet volt a szívében. És miért volt szeretet az ő szívében? Mi volt ennek az egyedüli titka? Ezt az élethelyzetet, amikor ott vannak a barlangban, Dávid egy zsoltárában megörökíti. Beszél erről az egyik zsoltárában, és nézzük meg, hogy milyen volt Dávidnak a lelkülete. Az 57. zsoltár első 4 versét olvassuk el. Az 57. zsoltár első 4 verse. Az éneklőmesternek, az altasétre Dávid miktámja, mikor Saul elől a barlangba menekült. És nézzük meg. Könyörülj rajtam, ó Isten, könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem, és szárnyaid árnyékába menekülök, amíg elvonulnak a veszedelmek. A magasságos Istenhez kiáltok, Istenhez, aki jót végez felőlem. Elküld a mennyből, és megtart engem. Meggyalázza az engem elnyelőt. Elküldi Isten az ő kegyelmét és hűségét. Ez a lelkület volt Dávidban, hogy ő az Istenhez kiált, tőle várja a szabadulást, a magasságos Istenhez, aki jót végez felőle, mert az Úr megígérte, hogy majd jóra fogja mindezt fordítani. Az Úr megígérte, ez a lelkület volt Dávidban. Az Isten iránti, és ebből fakadóan a másik ember iránti, még az ellensége iránti szeretet is. Hadd mondjam, hogy Dávid nem az eszével gondolkodott pusztán, hanem mivel gondolkodott? A szívével. Igazán nem szoktam ilyet tenni, hogy mesekönyvből idézek, de a kis hercegben mit olvasunk? Jól csak a szívével lát az ember. Tehát itt nem arról van szó, hogy egyfajta érzelgősség elborítja az embert, hanem hogyha a szívemben nincs igazi szeretet, akkor nem tudok jól látni a negatív élethelyzetekben. Nagyon érdekes, és figyeljük ezt a mondatot, amit most már a 7 perák kötetből olvasok. A jogosságnak iker testvére van, melynek mindenkor ott kellene állnia mellette, ez pedig az irgalmasság és a szeretet. A jogosságnak mit mond? Iker testvére van, aminek mindig ott kell mellette állnia, ez pedig az irgalmasság és a szeretet. Hadd mondjam azt, hogy ha az ember, hadd kérdezem, igazságos lenne az, amit sugaltak az ő emberei Dávidnak, hogy ezt megtegye? Igazságos lett volna? Igazságos. De hadd mondjam, hogy ha nincs benne szeretet, és úgy hajtja végre ezt, és egyáltalán megtette volna, akkor ez mi lett volna? Nem más, mint bosszúállás. Mint bosszúállás. Hadd mondjam, olyan érdekes, hogy az Istenről a végső ítélet kapcsán sokszor olvassuk, hogy az Isten bosszút áll. De az eredeti szövegben, ha megnézzük, ott mi van? Igazságot szolgáltat, igazságot. Az Isten nem bosszúálló Isten, mert a bosszúállásban nincs szeretet és irgalom. És az Isten, amikor majd a végső ítéletet végrehajtja, amikor végleg visszaveszi az életet azoktól, akik megkeményedtek a gonoszságukban, akkor sem egy indulatból, egy gyűlöletből, vagy valamilyen más indítatásból, hanem mit mond, az ő féltő szeretetének tüzében fogja majd mindezt megtenni. Tehát az igazságnak, az igazságszolgáltatásnak ikertestvére az irgalmasság. Itt csak álljunk meg egy pillanatra, miért lehet azt mondani, hogy az Isten szeretetből fogja megtenni, hogy végleg visszaveszi az életet azoktól, akik visszautasították az ő szavát? Miért mondhatjuk azt, hogy ez is szeretetből lesz? mert az Úr pontosan látja, hogy ők önmaguknak is már csak átkukra vannak, soha nem lennének boldogok az Isten országában, a szeretet és önzetlenség világában, és az egész környezetüket is megmérgeznék. És az Istennek fáj mérhetetlenül, de végig meg kell tennie, de nem egy emberi szempontból nézevet, bosszúból vagy indulatból. Hadd kérdezzem meg, mi lett volna akkor, hogyha Dávid enged ennek a kísértésnek? Enged ennek a kísértésnek, és ott megöli Sault a barlangban. Mi lett volna ennek az eredménye, vagy a következménye? Hadd mondjuk, hogy keresztezte volna azt az isteni csodálatos tervet, amit az Isten elgondolt az ő szabadítására. Ha magához veszi az eseményeket, és maga cselekszik az Isten helyett, keresztül húzta volna az Isten csodálatos tervét. Mennyi minden múlik sokszor egy pillanatnyi döntésen. Figyeljük meg, Sátán hoz élethelyzeteket. De ha mi nem vagyunk az Istennel élő és folyamatos kapcsolatban, akkor mi lesz? Akkor Sátán elhiteti velünk, hogy jogos az, ami nem jogos. Helytelenül döntünk, aminek aztán beláthatatlan következményei lehetnek. De hadd tegyem föl tovább a kérdést, és nézzük meg, nagyon érdekes, azt olvassuk, hogy Dávid mit csinált? Elmetszette orozva Saul ruhájának szárnyát. Mit jelent ez, hogy orozva? Ezt csak úgy komolyan kérdezem. Mi az, hogy orozva metszette el? Hogy titokban odalopózott, vagy? Tehát lopva, ja, odalopakodott, igen, igen. Igen, igen. Tehát, hogy oda settenkedett, hogy ne hallja, ugye nyilván félretette a köpenyét, és akkor így elmetszette. De nézzük meg, hogy azt mondja, hogy lőn pedig ezután, hogy megesett a Dávid szíve rajta. És sajnálta ugye az, hogy elmetszette Saul ruhájának a szárnyát. Szerintetek miért sajnálta Dávid, hogy kárt tett abban a köntösben? Ezt sajnálta? Hát nyilván nem. Hanem miért sajnálta ezt a cselekedetet? Igen. Hogy megszégyenítette, mondja Kati, és azon kívül még miért, igen?
Mert Máté lesz az, hogy amikor ezt már meglátja Saul, azért eléggé meg fog élni.
Hogy ők mégiscsak mi történik, igen. Igen. És azon kívül pedig Dávid milyen indítatásból metszette le azt a ruhaszárnyát? Hogy utána majd bizonyítani tudja Saulnak, hogy lám-lám, én nem tettem meg. Tehát az ártatlanságát akarja bizonyítani, magát akarja igazolni. Álljunk meg itt megint egy pillanat erejéig. Ti voltatok-e már úgy ebben az életben, hogy mindenképpen valamivel esetleg vádoltak benneteket, és mindenképpen igazolni akartátok magatokat, mindenképpen? Na most hadd mondjam, egy bizonyos szintig ez igazság, tehát olyan értelemben, hogy ez helyes, hogyha valamire azt mondják, hogy mit tudom én, elloptad ezt a virágot, hát akkor elmondom, hogy te figyelj, nem lophattam el, mert itt van. Szóval nem tudom, most értitek, tehát szóval bizonyos mértékig természetes, de hogy az ember állandóan bizonygassa az igazát, hogy nekem van igazam, és én ekkor is ilyen voltam. Az Isten azt mondja, hogy ne, ember, ezt ne tedd. Mindjárt látni fogjuk, hogy Dávidban ez miért nem volt benne. És amikor ezt megtette, elmetszette, abban a pillanatban megbánta, sajnálta, hogy már magát akarta igazolni. De gyorsan menjünk tovább, és nézzük meg, hogy a történetnek a folytatását, mert csodálatos dolgokat fogunk itt még látni a történetnek a következő szakaszában. Nézzük meg, hogy... Hát nagyot akarok most ugrani, bocsánat, mert látom, hogy az időnk nagyon szalad. Ugorjunk valóban egy nagyot. Nézzük meg a 8. versnek a 2. részét és a 9. verset. Mikor pedig Saul felkelt a barlangból, és elment az úton, Dávid is felkelt ezután, és kiment a barlangból, és Saul után kiáltott mondván, Uram király! Mikor pedig Saul hátra tekintett, Dávid arccal a földre hajolt, és tisztességet tett neki. Szerintetek ez egy természetes magatartás? Hogy aki engem meg akar ölni, azzal így beszélek, és ezt teszem. Igen. Igen. Mit csinált Dávid? Megadta a tiszteletet. Kinek adta meg a tiszteletet? A királynak. Igen. Ő istenfélő volt, az Istent mélységesen tisztelte, és komolyan vette azt, hogy tisztelni a királyt is, az Úr felkentjét, és hadd kérdezzem meg, a tisztelet csak a királynak jár ki? Mindenkinek. Emlékszünk, most nem olvasok sok igét, de az Új Szövetségben egyértelműen azt olvassuk, azt mondja például a Róma 12.10, akik jegyzetelni akarnak, meg 1 Péter 2.17, mindenkit tiszteljetek, mindenkit tiszteljetek. A tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. Az ige nem úgy szól, hogy akik téged szeretnek, és veled udvariasak, azokat tiszteld. Azt mondja, mindenkit tiszteljetek, és a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. Na most akkor ez mit jelent? Hadd kérdezzem meg, hogy amikor mondjuk velünk valaki ellenséges, és mondjuk valamit a szemünkre vág, ez rossz kifejezés, szemünkre hány, bocsánat, és esetleg goromban, csúnyán beszél velünk, vagy goromba dolgokat cselekszik, akkor az emberben mi a késztetés, hogy válaszoljunk ezekre a vádakra? Tessék? Igen, viszonozzuk, tehát ugyanilyen hangnemben. Most például, bocsánat, csak egyetlen egy kérdés. Erre senki ne válaszoljon. Volt már nektek ilyen az életetekben, hogy tömegközlekedésen utaztatok, akik autóban mennek, azokkal ritkábban fordul elő, de akik tömegközlekedésen utaztok, és mit tudom én, valaki durván meglök, és mond valamit, pedig abszolút nem voltál hibás, vagy a közértben, vagy valahol, abszolút igazságtalanul, és nagyon felemelt hangon szól. Az embernek mi az első reakciója, hogy válaszol erre? Uram, miért bánt engem? Hát én nem tettem semmi rosszat. Ugye általában ez, hanem hogy ugyanaz, hogy most mit akar, hát én is itt voltam, vagy nem tudom, szóval értitek? Tehát, hogy ugyanúgy, ahelyett, hogy türelemmel és tisztelettel tudnánk válaszolni a bántásokra, vagy a sértésekre. És nézzük meg, nagyon-nagyon érdekes az idézet, a 7 perá kötetből azt olvasom, hányan vannak manapság, akik ha olyasmivel vádolják őket, amiben nem bűnösök, úgy érzik, hogy van idő, amikor a türelem nem erény többé, és önuralmukat elveszítve olyan szavakat szólnak, amelyek megszomorítják a szent lelket. Figyeljük, azt mondja, hányan vannak, hogyha akik olyasmivel vádolják, és úgy érzik, hogy na ez most már minden határon túlmegy, akkor úgy gondolják, hogy a türelem többé már nem erény. És olyan ingerült szavakat mondanak, amik ugye megbántják és megszomorítják az Isten lelkét. Tehát mire akar bennünket az Úr megtanítani? Arra akar megtanítani ezen a példán keresztül is, hogy türelem. Tisztelet az ellenséggel szemben is. Na most akkor ez azt jelenti, hogy nem mondhatok meg semmit annak a másik embernek? Nem. Meg lehet mondani. De hadd kérdezzem meg, bocsánat, hogy ezt a szót mondom, Jézust hányszor látjuk veszekedni ebben az életben? Hányszor? Milyen kemény dolgokat kellett időnként megmondania, amikor provokálták, amikor tényleg szóval hihetetlen, hogy mit tettek vele. És Jézus nagyon sokszor nem hallgatott, megmondta az igazságot. De mindig határozottan, nyugodtan, higgadtan és tisztelettel beszélt. Tehát ezt kell nekünk is megtanulnunk. Az ellenség szeretetét és a tiszteletet. Még az ellenséggel szemben is. Szeretném tőletek megkérdezni, hogy a hegyi beszédnek mi az egyik legfontosabb tanítása. A hegyi beszédnek mi az egyik legfontosabb tanítása? Jézus mit mond? Szeressétek a ti ellenségeiteket. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és jót cselekedjetek azokkal, akik kergetnek és üldöznek titeket. De nem fejeződik be itt, utána mit mond? Hogy legyetek a ti mennyei atyátok fiai, aki jól tevő mind a háládatlanokkal, mind a gonoszokkal szemben. Hadd mondjam, Isten fiaivá és leányaivá bennünket nem a hitvallásunk tesz, hanem a krisztusi életünk. Tudjuk-e őt követni ezen a ponton is? Tudjuk-e követni? Ha nem tudjuk, akkor ki kell, hogy mondjuk, hogy ő nem tud elismerni bennünket az ő gyermekeinek. Ekkor lesz majd az a tragédia, amit Jézus mond a hegyi beszédben, hogy amanapon azt mondják majd nekem, hogy mennyi sok hatalmas dolgot cselekedtünk. És Jézus mit mond? Soha nem ismertelek titeket. Miért? Mert az a szeretet, amely bennem volt, még az ellenség iránt is, bennetek nem volt meg. És ez a lelkület nem tesz benneteket alkalmassá az örök életre. Tehát Isten csak így tud bennünket az övéinek elismerni. De tegyük fel azt a kérdést még egyszer. Dávidban miért volt ez a lelkület? Mert ott volt vele az Istennel való állandó élő közösség. Ezt magunktól nem tudjuk megvalósítani, nem tudjuk ezt kipréselni magunkból. Esetleg összeszoríthatjuk a fogunkat, hogy na én akkor most akkor is én nem szólok semmit, de ott van a szívünkben a harag, az ellenszenv, a bosszúnak a gondolata. Magunktól erre képtelenek vagyunk. De az örömhír az, hogy ahogy Dávid eljutott erre, mi is mindannyian eljuthatunk majd erre. De menjünk tovább, és nézzük meg a következő szakaszt, a 10-től 16-ig terjedő verseket olvassuk el. És mondta Dávid Saulnak, miért hallgatsz az olyan ember szavaira, aki azt mondja, imé Dávid romlásodra tör? Imé a mai napon látták a te szemeit, hogy az Úr téged kezembe adott ma a barlangban, és azt mondották, hogy öljelek meg téged, de én kedveztem neked, és azt mondtam, nem emelem fel kezemet az én uram ellen, mert az Úrnak felkentje ő. Azért, atyám, nézd ugyan, nézd felső ruhádnak szárnyát kezemben, mert mikor levágtam felső ruhádnak szárnyát, nem öltelek meg téged. Azért tudd meg és lássad, hogy nincsen az én kezemben hamisság, és semmi gonoszság, és nem vétkeztem ellened. De te mégis életem után leselkedsz, hogy elveszessed azt. És most figyeljük, annyira gyönyörű, amit most itt megfogalmaz Dávid. Az Úr tegyen ítéletet közöttem és közötted, és álljon bosszút, ugye mi van itt az eredeti szövegben, tegyen igazságot, szolgáltasson igazságot az Úr, érettem rajtad, de az én kezem nem lesz ellened. Amint a régi példabeszéd mondja, a gonoszoktól származik a gonoszság, de az én kezem nem lesz ellened. Ki ellen jött ki Izraelnek királya, kit kergetsz, egy holt ebet vagy egy bolhát? Legyen azért az Úr ítélő bíró, és tegyen ítéletet közöttem és közötted, és lássa meg, ő forgassa az én ügyemet, és szabadítson meg engem kezedből. Csodálatos ez az ige szakasz, egyszerűen csodálatos. Dávid mit mond ki, amit Jézusról olvasunk Péteri első levélben? Szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Hagyta az igazságosan ítélőre. Szeretném megkérdezni, hogy ehhez, hogy az igazságtalanságokat elszenvedve, az ellenséges támadásokat elszenvedve, ilyen lelkület legyen bennünk, hogy teljesen az Istenre tudjuk ezt hagyni, szerintetek mi szükséges? Az Isten szeretete és mélységes bizalom és hit, élő hit. Tudva azt, hogy az Isten forgatja az ügyemet, és majd ő fog igazságot szolgáltatni, nem én. Majd ő fog igazságot szolgáltatni. De ehhez mi kell? Hogy az ember a hit szemével lássa a láthatatlant. Ez a hit. A hit a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hadd mondjam, ebben az életben hányszor nem derül fény az igazságra? Hányan haltak meg úgy ebben az életben, hogy vád alatt voltak, és nem derült ki nyilvánvalóan mindenki előtt, hogy az igazság az ő oldalukon volt. Most Isten gyermekeiről beszélek. Jó, a világban is rengeteg ilyen van sajnos, de mégis milyen tudatban haltak meg? Nem abban a fogcsikorgató gondolatsorban, hogy értitek, hanem az Úrnál van az én ítéletem, mert hittek az örök életben abban, hogy az Isten a maga idejében majd cselekedni fog, és nyilvánvaló lesz egyszer majd minden, és örök dicsőség fog azoknak a része lenni, és örök élet, akik kiállták ezt a hatalmas nagy próbát is. Miért mondom, hogy hatalmas próba? Mert hatalmas próba az igazságtalanságot béketűréssel, jósággal, szeretettel elhordozni. Azt hiszem, ahogy körülnézek, majdnem mindenki élt a szocializmusnak a korszakában. Marxizmus, leninizmus, nem tudom, hogy ki tanult. Igen, ugye? Marxizmus, leninizmus. Emlékeztek rá, hogy mi volt a vallásról egy vélemény? hogy tulajdonképpen, tehát a marxizmus-leninizmusnak a tanítása, hogy tulajdonképpen ugyanaz, mint a Biblia szónak abban az értelmében, hogy a közjót akarja, az egyenlőséget, a mit tudom, és azt ilyeneket mondtak, egy ponton abszolút különbözik a marxizmus és a Biblia, és ez micsoda? A marxizmusnak a lényege az volt, hogy az ellenséget el kell tiporni. A Biblia pedig azt mondja, hogy az ellenséget szeretni kell. Nem emlékeztek rá? Tehát ez volt az a különbség, amit kihangsúlyoztak, hogy az ellenséget, ugye ott azt meg kell semmisíteni. A Biblia azt mondja, hogy az ellenséget azt Igen. Tehát igen, a Biblia egyértelműen ezt az utat tárja elénk. És nézzük meg, egy másik gondolatot is szeretnék csak így gyorsan megjegyezni, egészen gyorsan, hogy ezek után nézzük meg, hogy Saul mit csinál, amikor Saul, Dávid elmondja ezeket a csodálatos gondolatokat. Mit mond ezek után Saul? Ezt még olvassuk el a 17-től terjedő versekben. És történt, hogy amikor elmondotta Dávid e szókat Saul előtt, mondta Saul, a te szavadé az, fiam Dávid, és felkiáltott Saul, és sírt. És mondta Dávidnak, te igazságosabb vagy én nálamnál, mert te jót cselekedtél velem, én pedig rosszal fizettem neked, és te megmondottad nékem a mai napon, minémű jót cselekedtél velem, hogy az Úr kezedbe adott engem, és te mégsem öltél meg engem, mert ha valaki megtalálja ellenségét, elbocsátja-e őt békében az úton? Annak okáért fizessen az Úr néked jóval azért, amit velem ma cselekedtél. Bocsánat, mit látunk ebből az igéből? Azt mondja, ha valaki megtalálja ellenségét, elbocsátja őt békében. Tehát mit jelent? Dávidnak nem volt ellensége Saul, nem ellenségnek tekintette. Utána mit mond? Most pedig, mivel tudom, hogy te király leszel, és Izraelnek királysága a te kezedben állandó lesz, esküdjél meg nékem most az Úrra, hogy én utánam nem fogod kiirtani maradékomat, és nevemet nem fogod kitörölni atyám házából. És Dávid megesküdött Saulnak, és Saul elment haza, Dávid pedig és az ő emberei felmentek az ő erősségükbe. Hadd kérdezzem meg, Saul részéről mit látunk, amit itt elmondott. Ez mi volt Saul részéről? Beismerés? Hadd kérdezzem meg, ez bűnbánat volt, vagy nem volt bűnbánat? Meghatódott, ez nagyon jó kifejezés, mert hogy ez nem volt bűnbánat. Beismerés volt szavai szintjén, de honnan látjuk, hogy ez nem volt bűnbánat, igazi bűnbánat? Igen. Igen, folytatta tovább ugyanazt, amit elkezdett. Ugye meghatódott, ez egy nagyon jó szó volt erre, de utána folytatta, mihelyett a pillanatnak a hatása elmúlt, folytatta ugyanazt, amit idáig csinált. Nem volt őszinte bűnbánata. Nagyon érdekes, nagyon szeretem a Szemelvények első kötetéből, bocsánat, ezt csak kívülről mondom, Ellen White-nak azt a gondolatát, hogy sokszor van, hogy amikor az ember a körülmények hatása miatt érzelmeiben felindulva bűnbánatra jut. De azt írja, hogy az ilyen körülményekből adódó és felfakadó, hirtelen feltörő bűnbánat annyira veszedelmes, hogy azt újból meg kell bánni, önmagában ezt meg kell bánni. Tehát amikor csak a pillanat hatása alatt, tehát nem igazából az Isten lelke végig vezetett engem valamin, hogy mi volt az igazságtalan, hanem csak úgy valami érzelem kitör az emberből, azt mondja, hogy ez annyira súlyos dolog, hogy ezt még külön meg kell bánni, mert ez félrevezető az ember számára. Mert az őszinte bűnbánatnak most erre nincs idő kitörni, megvannak a maga jellegzetességei, de az egyik mindenképpen, hogy szembefordul azzal, amit idáig cselekedett, és ez ugye nem történt meg Saulnál. A következő történet, amire szeretnék utalni, ez most már csak szavak szintjén, de aki jegyzetelni akar, ez Sámuel első könyve 26. fejezetében található, hogy ugyanaz történik meg a Cif pusztájában, ami most itt a barlangban történt. Ugyanez történt, hogy Dávidnak a kezébe adja az Úr Sault. Ugye Abisaival együtt lemegy, ugye a táborba, ugye persze megint Dávidot akarja megölni, a 3000 emberével ott alszik, az Úr álmot bocsát rájuk, és lemegy Dávid ugye az ő emberével, és mit akar ez az ember? Ott alszik Dávid, Saul, mellette van a kard, azt mondja, átdöföm, csak egyszer, többet nem forog vele, de csak egyszer hadd szúrjam át. Dávid megint mit mond? Szó nincs róla, nem teheted ezt meg. Álljunk meg itt egy pillanatra, ugyanez a helyzet. Szerintetek, az embere megint ugyanazt mondja, hogy tegye ezt meg, Dávid ugye megint ellenáll. Szerintetek ez a helyzet könnyebb volt most Dávidnak, vagy nehezebb, mint az első? Ugyanaz a helyzet volt, de nehezebb volt, vagy könnyebb volt ellenállni ennek a kísértést? Nagyon érdekes, ezt is hallottam, nagyon örülök. Nehezebb is volt, meg könnyebb is, mindenkinek igaza van. Azért van igaza mindenkinek, mert részint abból a szempontból volt könnyebb, hogyha egy bűn felett győzünk, akkor a második alkalommal már mindig erősödik az ember lelkileg, ugye? Tehát ilyen értelemben erősödik. De a kísértés nagyobb volt a próba. Miért? Mert nézzük meg, Sátán mivel kísérthette. Nézd meg, a múltkor megkönnyörültél rajta, de változott? Nem változott. Újból az életedre tör. Igen. Hát, és hogyha az elsőt most nem tetted meg, hát most már tényleg, hát ezt már ne értelmez másképp, mint az isteni vezetés, hogy most már tényleg meg kell tenned, most már a te kezedbe kell venni ezt, mert az Úr a te kezedbe adta őt. Nagyobb volt a kísértés, de ilyen értelemben könnyebb volt, olyan értelemben, hogy igen, ő már megállta egyszer ezt a próbát, és az Isten segítette őt, hogy valóban itt is a helyes módon járjon el. Ezek után a harmadik történet részlet, a befejező történet részlet, amit szeretnék megemlíteni, ez Saulnak a halála. Eltelnek ugye az évek, ugye továbbra is üldözi Dávidot, eltelnek az évek, és egyszer csak Saul meghal. Hogy hal meg Saul? Csatában, a filiszteusok elleni küzdelemben. És hogy hal meg? Igen, öngyilkos a kardjába dől, mert megsebesül, és mondja a fegyverfogójának, vagy nem tudom, hogy hívják azt az embert, aki ott volt mellette, hogy döfje át őt, ugye nem akar az ellenség keze által meghalni, és ő pedig félte ezt megtenni, nem merte megtenni, hogy a királyt megölje, és ezért ő belebocsátkozott a saját kardjába. Na most, ugye nem ment el, ugye, ez is egy isteni gondviselés, hogy nem megy el, ugye, Dávid, de hogy ott van, ugye, várja a híreket, ugye, a harcnak a kimeneteléről, és egyszer csak jön egy ember, aki hozza a hírt, hogy mi történt, ugye, itt a harcmezőn. Jön az ember, ma Sámuel második könyve, első fejezet, harmadik verse, honnan jössz? Az Izrael táborából. És Dávid kérti, hogy mondja el, hogy hogy történik, tehát mi volt a csatának a kimenetele. És elmondja, hogy ő egy amálekita, és amikor hátra tekintett Saul, meglátott engem, és szólt, és mondta, hogy imhol vagyok, stb. És akkor mondta, kérlek, állj mellém, és ölj meg engem, mert dermedtség fogott el engem, pedig még a lélek még bennem van teljesen, és annak akáért mellé állván megöltem őt, mert tudtam, hogy meg nem él, stb. És akkor utána elhoztam a koronát, ami az ő fején volt, és az aranyperecet. Tehát elmondja Dávidnak ezt a történetet, ami nem igaz. Ugye Dávid meghalt, a korona ott, Saul meghalt, ott van a korona a kezében, minden, de ugye a történetet ugye másképp mondja el. Szerintetek miért költ ez az amálekita férfi? Miért színezi így ki a történeteket, és miért hazudik? Igen. Mit gondolt, hogy ez mit fog okozni Saul halála Dávidnak? Örömöt fog okozni. Jaj, de jó, végre meghalt. Hát akkor megjutalmazlak téged, hogy ezt megtetted, örömöt okoztál nekem. Ezzel szemben hadd kérdezzem meg, hogy mi volt ennek az embernek a jutalma? Dávid megöleti őt. Még egyszer neked így volt? Ezt tetted? Megölted? Igen, akkor a te szavad tesz ellened bizonyságot, és megöleti azt az embert. Hadd kérdezzem meg, a példabeszédek könyvében hol olvasunk egy ezzel kapcsolatos, nagyon fontos felhívást? Mikor a te ellenséged elesik, ne örüljön, és ne vigadjon a te szíved, hogy az Úr meg ne lássa ezt, és el ne fordítsa az ő haragját arról az illetőről, te rád. Hadd kérdezzem, van bennünk időnként valami némi kis elégtétel, amikor bennünket valaki annyiszor bántott már, és akkor valami rossz történik vele, na hát akkor legalább most már ő is megkapta. Ugye, Isten nem ver bottal, de látjuk, hogy akkor most mégiscsak megbűnhődött. Van-e bennünk ilyen gondolat, amikor valaki, aki nekünk rosszat akar, valami rossz éri azt az illető embert? Igen, Dávidban ilyen nem volt. És ezek után nézzük meg, hogy mit tesz Dávid. Azt olvassuk az első fejezet 17. versében, és keservesen sírt Dávid ilyen sírással Saulon és Jonatánon, az ő fián. És hadd mondjam, ezek nem voltak kipréselt könnyek, ez nem álsírás volt, hanem őszintén és mélyen sajnálta. Miért? Miért? Mert szerette. És most szeretnék egy olyan példát mondani, amit kérlek, hogy felejtsétek is el a példát, és ne vegyétek komolyan, csak érzékeltetni szeretném. Nagyon sokan közületek itt szülők, nagyon sokan. Hogyha mondjuk a gyereketek csúnyán bánik veletek, nagyon csúnyán bánik veletek, és hálátlan, és tényleg gonoszságot cselekszik a gyereketek veletek, és utána történik valami nagyon nagy baj a gyerekkel, a szülő azt fogja mondani, hogy jaj, de jó, most a gyerek legalább megtanulta a kárán, hogy mi van. Hát a szíve szakad meg, pedig mit csinált? Bántotta az ő szüleit. Tehát értjük, de miért? Mert ott van benne a szeretet. Hadd mondjam, hogy ha szeretet nincs, akkor nem tud bennünk ez a lelkület lenni, ami Dávidban volt. Egy idézetet szeretnék olvasni, annyira szeretem ezt az idézetet, a Pátriárkák és Proféták 766. legalábbis bocsánat, ebből a fejezetből, a Dávid Siklákban című fejezetből a következőt olvasom. Dávid Saul halála felett érzett fájdalma mély és őszinte volt, ami egy nemes lélek nagy lelkűségéről tanúskodott. Nem újjongott ellensége bukásán. Megnyílt előtte az Izrael trónjához vezető út, de ő nem volt boldog. És most figyeljük, a halál kitörölte Saul minden gonoszságának és kegyetlenségének emlékét, és most csak arra gondolt, ami nemes, és király volt benne. Igen, ilyen volt Dávid, az Isten szíve szerint való ember. És befejezésül valóban csak egyetlen egy gondolatot szeretnék mondani, hogyha mi nem jutunk el erre a szintre, akkor nem tudunk Isten gyermekeivé válni igazából. És az előttünk álló idő nem arról szól, és az az világ, amiben most vagyunk, nem arról szól, hogy minden igazságosan történik, és velünk mindenki igazságosan bánik. És ha mi most nem tanuljuk meg az ellenség szeretetét, a türelmet, a béketűrést, az Istenre hagyni a mi dolgainkat, hogy ő majd hadakozik mi érettünk, és gondot visel rólunk, akkor nem fogunk tudni megállni az előttünk álló időben. És éppen ezért hadd mondjam, a felkészülésnek mi az útja, az erre az időre való felkészülésnek mi az útja? Szeretetet kérni az Istentől, és állandó kapcsolat az Istennel, hogy a szeretet forrásából tudjunk meríteni, hogy ennek a gyümölcsei az élet minden területén, minden kapcsolatunkban meglátszódjék. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ez legyen a mi életünk jellemzője. Amen. Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani neked azért, hogy te elküldted Jézus Krisztust, aki tökéletes példát adott nekünk a szeretetre, az ellenség szeretetére is. És köszönjük neked, Istenünk, az ószövetségi történeteket, a hithősök példáját. Köszönjük neked Dávid történetét, hogy azt mutatod meg, hogy emberekben, bennünk is, nem csak Jézusban, ami példaképünkben, de az ő példaadása nyomán bennünk is megvalósulhat ez a lelkület, ez a szeretet. De Urunk, te látod, hogy a magunk természete annyira különböző ettől. Te látod, hogy mi a mi bűneinkben teljes mértékig más életelveket követnénk, a természetes hajlamainkat követve. Urunk, tanítsál meg bennünket szeretni, adjál nekünk türelmet, béketűrést az ingerlő körülmények közepette is. És Jézusunk, köszönjük neked, hogy te olyan győzelmet ígértél nekünk, amilyen a te győzelmed volt. És kérünk téged, tanítsál meg bennünket szüntelen, ezért az erőért, Urunk, a te erődért és a veled való szüntelen közösségért fohászkodnunk. És kérünk téged, adjál nekünk szeretetet a te szeretetedből, hogy ezzel a szeretettel tudjunk téged viszont szeretni, és embertársainkat, mint magunkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és kérünk, könyörüljél rajtunk, te látod, hogy mindannyiunknak más és más az élethelyzete, te látod, hogy mindannyiunknak más és más körülmények között kell ezeket a próbákat megélni, de köszönjük, Urunk, hogy adsz ilyen helyzeteket, hogy meg tudjon a jellemünknek ez az oldala is erősödni. Urunk, segítsél nekünk a mi egyéni küzdelmeinkben, a te végtelen kegyelmedből, Jézus Krisztus által. Amen.